Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunkat énekeljük. A 92. Zsoltárunkat, aminek első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 164. dicséretünket énekeljük. A 164. dicséretünket. A 164. dicséretünket mindhárom versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből olvassuk. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 14. részből, az első, a harmadik, valamint a 29. verstől a 39. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 14. részében, az első, a harmadik és a 29. verstől terjedő szakasz így szól hozzánk. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok. Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. A proféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek, és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként minnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen. És a proféta lelkek engednek a profétáknak. Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében. A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Avagy ti tőletek származott-e az Isten beszéde, avagy csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, az Úr rendeletei azok. Aki pedig tudatlan, legyen tudatlan. Azért, atyám fiai, törekedjetek a profétálásra. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által mennyei atyánk, köszönjük te néked, hogy ma is hód alatt találhatunk meg előtted, ennek a világnak teremtője előtt, gondviselője előtt, üdvözítője, újjáteremtője előtt. Köszönjük néked, hogy láthatjuk a Bibliából, kijelentésedből mérhetetlen dicsőségedet és fenségedet, melyet emberi szóval le sem írhatunk, de melyet szívünkkel sem tudunk igazán felfogni. Köszönjük néked, hogy mégis hihetünk benned, mint létezőben. És kérhetünk arra téged, hogy ezen a mai alkalmunkon te szólj hozzánk. Nyisd meg előttünk lelked által az ige ajtaját, hogy értsük az igét. Nyisd meg a szívünket is a te igéd előtt, hogy hihessük az igét, befogadva azt. És te lelkesíts bennünket arra, hogy követői legyünk a te útmutatásaidnak, hogy így dicsőítsünk téged. Köszönjük néked, hogy a te dicsőítésedre teremtettünk. És köszönjük néked, hogy ebben találjuk meg itt a földön is a boldogságunkat, és egyszer odaát is. Köszönjük te néked azt a rendkívüli titkot, hogy most itt együtt lehetünk, és tere át hallgathatunk. Kérünk téged, szólj hozzánk, áld meg itt a felnőttek szívét a templomban, és áld meg a gyerekek szívét a gyerekisten tiszteleten. Légy közöttük is, és áld meg az ő kis életüket is. Vonn magadhoz közel, kicsiknek és nagyoknak a szívét egyaránt, hogy benned megújulva tudjuk folytatni az életünket a te dicsőségedre, a te jelenlétedben. Kérünk, hogy áld meg mindazokat a helyeket a mai napon, országhatáron innen és túl, ahol a te igéd megszólal, ahol valóban te hirdettetsz. Kérünk, hogy ott is légy jelen, és áld meg azokat az embereket, akik hallgatják. Vonn magadhoz az emberek szívét, hogy éljenek, hogy üdvösséget találjanak benned. Kérünk, hogy hallgass meg most könyörgésünket, és hisszük, hogy meg is hallgatod nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső kis részletet gondnokunknak a tolmácsolásában.
Emlékeztetem a kedves testvéreket, hogy amikor nyár elején utoljára abba hagytuk a KT tanulmányozását, így az Isten tisztelet elején, akkor a utolsó fejezet második részéhez érkeztünk el. Az utolsó fejezet köztudaszon az imádkozásról szól, és a KT a úri imádságot, a mi atyánkat kezdte el boncolgatni, és ezzel kapcsolatban következik a következő kérdésünk. Mi is hát az első kérdés? A szenteltessék meg a te nevedet, idézi a KT a mi atyánkból, és erre a válasz. Add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igaz voltod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk, továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Most pedig igehirdetésre készülve az 512. énekünk első versét énekeljük. 512. énekünk első versét, ami így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből olvassuk. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 11. részéből a 27. és 28. verset. Ez idő tájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókiába próféták. Felkelvén pedig egy azok közül név szerint Agabusz, megjelenté a lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, mely meg is történt Claudius császár idejében. Drága testvéreim, lassan hozzászokunk, hogy az antiókiai gyülekezet életéről szóló beszámolónak szinte minden kis mozanatánál megálljunk, mert egyik fontosabb, mint a másik. Ma álljunk meg annál a ténynél, hogy az antiókiai gyülekezet helyet adott egy próféta találkozónak. Jeruzsálemből ottani próféták jöttek Antiókiába, nagy metropolis gyülekezetébe, hogy találkozzanak az itteni prófétákkal. Amikor a próféta szót halljuk, akkor valószínűleg eszünkbe jutnak az ótestamentumi próféták, de az újtestamentumi prófétákról valószínűleg keveset tudunk. Pedig a szolgálatuk ugyanúgy, ahogy az ótestamentumi prófétáknak annak idején, Izrael népe körében, ugyanezeknek az újszövetségi prófétáknak a szolgálata, az Isten Krisztusban hívő népe életében is kulcsfontosságú. Nézzük először, testvérek, az első pontban a prófétát. Mielőtt ugyanis elgondolkodnánk az új testamentumi vagy őskeresztjén prófétaságról, előtte meg kell emlékeznünk a prófétáról. Nevezetesen a názáreti Jézusról. Róla beszélt Isten Mózesnek, amikor azt mondta, prófétát támaszt néked az Úr a te Istened, te közüled, atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok. És aztán még egyszer elmondja, prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki, és ha valaki nem hallgat az én igéimre, amiket az én nevemben szól, én megkeresem azon. Nos, a Mózesnek megígért próféta a názáreti Jézus. A Krisztus. Héberül a Messiás. A messiás szó, mint tudjátok, azt jelenti, hogy felkent. És akik már iskolázottabbak vagytok a hit dolgaiban, azok tudjátok, hogy az Ótestamentumban három tisztségre kentek fel olajjal, ami a Szentléleknek volt a jelképe. Nevezetesen papi, főpapi tisztre, királyi tisztre és prófétai tisztre. Jézus Krisztus, amikor először hirdette az igét a názareti zsinagógában, akkor azt mondta, felolvasván az írást, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem az Úr. Ő a felkent, akinek a személyében mind három ótestamentumi tisztség lezárul. Ő a király, ő a főpap, és ő a próféta, és most erre az utolsóra figyelünk. Ő a próféta. Erre a tisztére figyelünk, és megértjük először is, hogy az Úr Jézus, mint Isten prófétája, a próféta, Isten igéjét tolmácsolta az ő környezetének. Az atyával szoros kapcsolatban állt, vette az igéket az atyától, ahogy mondta az Ószövetségbe Isten, hogy az én igéimet adom az ő szájába, Isten az ő igéit adta Jézus szájába, és Jézus tovább beszélte, tovább mondta azt az embereknek. Olyan tisztán, mint senki más. Olvastam egy régi kommentárban ezt a pár mondatot, amit idéznék. A szavak, amiket ő szól, az örök életnek beszédei. Fényesek, mint a nap. Üdítőek, mint a harmat. Áldásosak, mint a tavaszi szellő susogása. Majd ismét megsemmisítőek, mint a villám. Kegyelem és igazság áradnak áldott ajkairól. A természetből kikapja a legelragadóbb képeket, a lélekben megérinti a leggyengébb húrokat. Csoda-e, ha azok, akiknek őt megfogni kellett volna, ellenállhatatlanul lebilincselve érezték magukat beszéde által, és így szóltak, soha még ember nem szólt úgy, ahogy ez az ember. Ha azt kívántátok, hogy élet és tan összhangba legyenek, lássátok! Ha azt kívánjátok, hogy Istennek legfőbb küldötte megtörhetetlen hitelveket mutasson fel, a cselekedetek, melyeket ő cselekszik, bizonyítják, hogy őt az Atya küldte. Ha elvárjátok, hogy a próféta tekintete a jövő fátyolán is áthatoljon, halljátok, hogy mind pillantját egyetlen tekintettel az egész világnak sorsát. Joggal nevezi őt a Heidelbergi Káti, ami legfőbb prófétánknak. Legfőbb prófétánknak. Jézus tehát, amikor beszélt, tanított, akkor az ajkairól az isteni bölcsesség cseppjei hullottak, Isten igazsága szólalt meg a szájában. De Jézussal kapcsolatban, testvérek, még valamit el kell mondanom, mert ez rendkívül fontos. Ez kiemeli őt az összes proféták sorából, akár ótestamentumi, akár újtestamentumi proféták sorából, és páratlan profétává teszi őt. Ez pedig az, hogy ő maga az Isten kijelentése. Az ő személyében leplezte le magát Isten. Nem csak ő általa jött, a szája által jött az Isten üzenete, Isten igéje az emberekhez, hanem ő benne magában az Isten jött el közénk. A proféták, az ószövetségi vagy újszövetségi proféták, mint egy médiumai lettek Isten igéjének. Rajtuk keresztül az Isten üzenete érkezett meg, de ők maguk emberek voltak. Csak emberek. Jézus azonban nem csak ember volt, hanem ő Isten is volt. Aki engem látott, látta az Atyát. Benne Isten teljességgel kifejezte, feltárta önmagát, bemutatta önmagát az embereknek. Nem csak általa szólalt meg Isten, hanem benne magában megjelent Isten ezen a földön. Ő nem csak hirdette az Isten igéjét, hanem ő maga volt az Isten igéje. Ez az Úr Jézus, testvéreim, egészen egyedivé teszi. Na most ezt a Jézust, akinek a szája által az Isten üzenete elért az emberekhez, sőt, ezt a Jézust, akiben maga Isten megérkezett az emberekhez, és leleplezte magát, ezt a Jézust mi megismerni és hinni benne, egyedül a Biblia által vagyunk képesek. Egyedül. Jézus szavairól és Jézus lényéről nincs más forrásunk. Csak egyedül a Biblia. 66 könyve. Őt és az ő szavait megismerni, őt, mint Isten igéjét, és szavait, mint Isten üzenetét megismerni, csak innen tudjuk. Máshonnan nem. Ezért is látta Isten fontosnak, hogy aláhúzza, hogy ebből a könyvből, az egészéből, de az egyes könyvekből is elvenni, vagy ezekhez hozzátenni nem szabad. A Biblia megbecsülése, tisztelete krisztológiai kérdés, így szoktuk mondani teológiai nyelven. Ha megveti valaki a Bibliát, akkor se Jézust nem ismeri meg, mint Isten kijelentését, se Isten üzeneteit nem fogja megismerni. A Bibliának, mondják a reformátorok, ugyanazzal a tisztelettel tartozunk, mint Jézusnak magának. És amikor a liberális protestáns teológia, amit a mi teológiáinkon is oktatnak, elkezdi kritizálni a Bibliát, és azt hiszi, hogy én fölötte állok, és egy emberi műnek titulálja, amiben benne bujkálhat itt-ott az Isten igéje, akkor hazudik. És a legnagyobb kárt okozza a teológusoknak is, a jövendő lelkészeknek, és rajtuk keresztül a gyülekezeteknek is. Olvassátok el, hogy a mi elődeink, a reformátorok, mit írtak a Szentírásról. Nem a Szentírásba bujkáló igéről, hanem a Szentírásról, a papírra, amit kaphattatok, remélem kaptátok, rajta van a második helvét hitvallás legelső fejezetének néhány mondata. Tehát a lényeg, hogy a prófétánkat, a prófétát megismerni egyedül a Bibliából tudjuk, az ő tanításait egyedül a Bibliából ismerjük meg. Hitelesen, megbízhatóan. Na most testvérek, innen az Úr Jézust, mint a mi prófétánkat úgy ismerjük meg, mint aki meghalt és feltámadott. És megdicsőítetett, és majd megint eljön. Jézust a maga páratlan dicsőségében ismerjük meg a Szentírásból. Itt van előttünk az ő történelmi személye, nem mitikus, meg legendarisztikus, meg nem tudom, történelmi személye, és itt vannak a Bibliában előttünk az ő történelmi szavai, amiket szem- és fültanúk írtak le nekünk a Szentlélek inspirációja alapján. Ezekből ismerjük meg Jézust a maga páratlanságában, ezekből ismerjük meg az Úr Jézust a maga globális jelentőségében, hogy ma szokták mondani, globális dolgok vannak, ugye egész földre Jézus is globális jelentőségű, mert szerepe van a cigányok, a románok, a magyarok, a tótok, a nem tudom kiknek az életében, minden nép életében kulcs szereplő az Úr Jézus, a próféta, aki által az Isten szavai, az Istentől jövő információk megérkeztek, és akiben maga Isten érkezett meg közénk. És innen ismerjük meg a Bibliából Jézus nem csak a páratlanságában, nem csak a globalitásában, globális jelentőségében, hanem exkluzivitásában is. Abszolút exkluzív az ő személye. Nem lehet mellé állítani Mohamedet. Én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy Konfúcsét, meg az összes egyházalapítót, meg nagy vallási gondolkozót, meg egyéb jótét, filozófus lelket, vagy ideológia kiötlőt, vagy teológusokat, nem lehet mellé állítani. Ő abszolút exkluzív. Abszolút páratlan. Az emberek, akik nem hisznek ő benne, el fognak kárhozni. Akik hisznek benne, azok üdvözülnek. Nos tehát, mielőtt még belemennénk az új testamentumi prófétaságnak a kérdésébe, előtte úgy világosan szerettem volna, hogyha látnátok, hogy én is világosan látom itt a napot magam előtt, hogy a szemetekbe tündökölne, a szemetekbe vágna az Úr Jézusnak a fénye és a világossága, hogy őt lássátok, mert ő a mi prófétánk, akit a Biblián keresztül megláthatunk, akinek a fényét, világosságát a Szentíráson keresztül láthatjuk meg, mert itt vannak előttünk az ő hiteles szavai, és itt áll előttünk az ő hiteles személye, mint Isten igéje, Isten üzenete. Most kedves testvéreim, ezek után lépjünk egy kicsit tovább, és vizsgáljuk meg a második pontunkat, az apostoli kor prófétáit. Na most testvéreim, csodálatos dolog az, hogy az Új Szövetségben találkozunk prófétákkal. Persze az Ószövetségben is. És azt kell, hogy mondjuk, hogy mind az ószövetségi, mind az újszövetségi prófétaságnak a lényege az, hogy Jézusról beszéltek. Ugye már emlékeztek, hogy Jézus, amikor az Emmausi tanítványokkal ment az úton, akkor beszélt hozzájuk, és az írásokból, az Ótestamentum könyveiből kimutatta, hogy neki azokat kell szenvednie, és föl is kell támadnia. Mert az Ótestamentum proféták, mondja Jézus, rólam beszéltek. Már mondta máskor is, még élete során, mármint hogy a halála előtti élete során, hogy Mózes én rólam írt, de hát mely feltámadása utáni életében is ezt erősítette meg. De az újszövetségi proféták szolgálatának a lényege is mindig ez volt, hogy Jézusra mutattak, testvérei. Jézusra mutattak. Ezt erősíti meg előttünk például a János jelenések könyve 19. részének a 10. verse, tehát jegyezzétek meg, jelenések 19:10, ahol János apostol egy angyallal beszél, vagy az beszél inkább vele. János van nyűgözve ettől az angyaltól, és leborul elé, és az angyal mondja neki, hogy nem, ne borulj le előttem, és ne imádj engem, hanem Istent imádd, mert én a te szolgatársad vagyok. Neked és a te szolgatársaidnak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Na ez a lényeg. A Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Az ótestamentumi próféták is Jézusra mutattak, és az újtestamentumi próféták is Jézusra mutattak. Mindenki Jézusra mutatott, testvérek, az összes próféta. Jézusra mutattak, aki maga az Isten igéje. Aki nem csak hozta az Isten igét, hanem aki maga az Isten szava, az Isten üzenete az emberiségnek. Ez igen csodálatos dolog, ha ezt megértjük, testvéreim, és ma is el kell mondani, hogy akiben a prófétaság lelke van, az Isten lelke, más szóval, az az ember Jézusra mutat. Mindig Jézusra mutat. Arra a történeti személyre, aki egyszerre Isten és egyszerre ember, aki abszolút bűntelen volt, aki abszolút szent és igaz, más szóval, aki csodálatos és páratlan dolgokat tanított, aki csodákat tett térben és időben a történelem keretei között, aki bizonyította a feltétlen szeretetést és mérhetetlen erejét, hatalmát, abban, hogy feltámadt harmadnapon a halálból, kijött feltámadott testbe a sírból, 40 napig itt volt még a földön, utána megdicsült testben a mennybe ment, és ül az Atyaistennek jobbján. Róla beszélnek az ótestamentumi és újtestamentumi proféták, aki az egyetlen üdvözítője az emberiségnek. Aki az egyetlen belépője az Isten országába. Ha valaki őt nem bírja, nem hiszi, nem az övé, az az ember nem jut be az Isten országába, elkárhozik. Elvész menthetetlenül. A proféták soha nem úgy beszéltek erről a Jézusról, testvérei, mint hogyha valami ideáról beszélnek, valami misztikus legendáról, vagy soha testvérek, mindig úgy beszéltek róla, mint valóságos szeméről, mint történelmi szeméről. A mai teológia, testvéreim, ha csak tudjátok ezt, a mai teológia, Jézusról nem így beszél. Azt mondják, hogy persze történet, amit olvasunk, kitalált történet. Olyan, mintha történet lenne. A Jézusról szóló történetek csak kitalált, mint a Jancsi és Juliska, értitek? Mintha a történet lenne, hát vannak benne csodás elemek abba is, hát ebbe is vannak ilyen kis csodás, misztikus elemek, de nem valódi történet, csak olyan, mintha az lenne. Ezek a proféták, testvérek, akár az ótestamentumi, akár az újtestamentumi, nem úgy beszéltek Jézusról, mintha mesét mondanának, mintha valami legendát mondanának. Nem is igaz, hogy úgy volt, de úgy beszélünk róla, mintha igaz lett volna. Olyan meggyőzően mondjuk el, hogy a gyerekeink bedőlnek neki. Az hiszik, hogy tényleg igaz. Mindjárt találkozunk Jancsival és Juliskával, ugye kimegyünk a kertbe. Nem, testvérek, nem. Történeti szeméről beszéltek, Jézusról beszéltek. Azt mondták, hogy ha ott lennétek a keresztjénél, és végighúznátok rajta a kezeteket, akkor ragacsos lenne a kezetek a vérétől. Így képzeljétek őt. Belemenne a szálka a kezetekbe. Hogyha bemennétek a sírjába, akkor ott látnátok, megfoghatnátok, mint reggel megfogjátok az ágyneműtöket. Ha megsimogatjátok a sírkövet, amint feküdt, akkor éreznétek annak a hidegét a kezeteken. A proféták Jézusról beszéltek, az ő történelmi személyéről. Mind az Ótestamentumban, mind az Újtestamentumban. És itt most elsősorban mi már az újtestamentumi prófétákról beszélünk, mert az ótestamentumi próféták előre beszéltek Jézusról, mert ők még nem látták őt, de látták hit szemeivel. Az újtestamentumi próféták már Jézusról beszéltek, miután Jézus eljött, és elvégezte a maga művét, és kijelentette Istent szavaiban és lényében, utána visszamenően mutattak reá, és dicsőítették őt. Kik ezek a proféták, akik itt Antiókiába találkoztak? Kik ezek? Ezek olyan férfiak Jeruzsálemből és Antiókiából, akik összejöttek, akik magát az Úr Jézus Krisztust ismerték, lehet, hogy személy szerint is ismerték. Agabuszról mondja a keresztény hagyomány, hogy ő lehet, hogy Krisztus 70 tanítványának volt az egyike. De ha nem is ismerték személyesen, hittek ő benne az apostoli bizonyságtétel által. Ezek jöttek ott össze. Ezek az emberek, akik az ő gyülekezeteikben erről a Jézusról beszéltek. Ezt a Jézust állították a középpontba, a hívők hitének a centrumába, akik arra azt tették, hogy ezt a Jézust egyre jobban kibontották, mint hogy mi egy csomagot kibontunk, amikor megkapjuk és próbáljuk kiszedni belőle, ami benne van. Ők kibontották Jézust, Jézus személyét, bemutatták az embereknek, ők Jézus életművét elemezték az embereknek. Ők Jézust megismertették az emberek előtt, ők Jézust megdicsőítették az emberek előtt, a lélek által. Az, hogy ez az Agabusz mondott egy jövendőre vonatkozó proféciát, az egy mellékes dolog. Nem szabad eltérni ettől. És azt gondolni, hogy ez a lényege a prófétaságnak, hogy jósok voltak. Ezek nem jósok voltak, ezek Krisztus tanúi voltak. Krisztust ismerő emberek, Krisztust mélyen ismerő emberek. Akik Krisztust állították az emberek elé, akik elemezték az embereknek Krisztus személyét, Krisztus életművét, ahogy Pál teszi mondjuk a római levélbe. Ezek elemezték azt is, hogy ennek a Jézusnak a tanítása mit jelent most, itt és most nekünk. Mi annak a következménye, a mi hétköznapi életünkre nézve, amit ő annak idején ott mondott egy pár évvel ezelőtt. Aktualizálták Jézus tanításait a hívők életébe, a gyülekezetek életébe. Mit jelent az, amit ő mondott? Ezek testvérek, ezek a proféták, ezek nem marketing szakemberek voltak, nem gyülekezet menedzserek voltak, ezek nem pszichológusok voltak, akik próbálták, nem testvérek, ezek Jézus tanúi voltak. Jézus tanúi voltak. Igaz proféták. Nagyon fontosnak tartom velük kapcsolatban még azt, hogy biztosak lehetünk abban, hogy ezek az emberek az Úr Jézust személyesen szerették. Tehát mélyen szerették az Úr Jézust. Bíztak benne, mint a gyermekek a szüleikben, még annál is jobban. És ezek az emberek mélyen szerették az Úr Jézust. A Szentlélek segítségével, akit kaptak ők is, mélyen ismerték az Úr Jézust. Ezeknek az embereknek, ha szabad így mondanom, mindene volt a Krisztus. Ezek együgyű emberek voltak. Szent egyszerűség jellemezte őket, Krisztus volt a mindenük. És amikor elmentek oda Antiókiába az ottaniakkal találkozni, a jeruzsálemiek, akkor Krisztusról beszéltek. Biztos vagyok ebben. Krisztusról beszéltek, mert a proféták a Krisztusról, az Isten kijelentéséről beszélnek. Valószínűleg van egy ilyen ige itt, amit olvastunk a korintusi levélből, hogy a proféta lelkek engednek a profétáknak, hogy tudnélik, megosztották egymással a Jézussal kapcsolatos felismeréseiket. És elmondták, mi így látjuk, és úgy látjuk, hogy az ő halálának vagy feltámadásának ez és ez a jelentőség, és ti hogy látjátok? Ugyanezt. Ugyanúgy látjuk. Ugyanúgy értjük. Mert ha lehet, hogy mi rosszul értjük, és most kérlek, hogy intsetek bennünket, hogyha rosszul értenénk valamit. Alázatos emberek voltak. A proféta lelkek engednek a profétáknak. Ha valakiben a profétaság lelke volt, az nyitott volt arra, hogy esetleg valaki mástól tanuljon jobbat, mint amit ő tudott, vagy látott. Esetleg korrigálja saját magát. Vagy ő maga is korrigáljon mást. Alázatos emberek voltak. Testvéreim, csodálatos találkozó lehetett az, ha ott lettünk volna, nem is tudom, mit hallottunk volna. De azt hiszem, hogy körülbelül azt, ami a Bibliában le van írva, ami a Szentírásban le van írva, sőt, biztos vagyok benne, hogy ugyanazt hallottuk volna. Csak akkor még nem voltak meg az új szövetségi íratok. És itt értjük meg azt, hogy ennek a fajta prófétai szolgálatnak miért volt akkora nagy jelentősége akkoriban. Nem voltak meg az új szövetségi íratok. Mondtam, hogy ebben az időben, amikor ez a találkozó létrejöttet, lehet, hogy már két evangélium megvolt. De Pál apostol még csak itt indul el, majd egy rövid idővel később az első missziói útjára. Még nincsenek meg a levelei. És ott valószínűleg a többieknek a levelei sem voltak meg. Még nem volt írásba az Isten kijelentése. Még itt voltak a próféták, akik az apostolok munkáját folytatták. Mit csináltak az apostolok? Mentek ide-oda, és beszéltek Jézusról az embereknek, és bemutatták őt, és hívták az embereket, hogy jöjjetek, és higgyetek őben, és kövessétek őt. Elmondták, hogy ennek milyen áldott következménye, és milyen átkozott következménye vannak, ha valaki nem hisz az Úr Jézus Krisztusba. Higgyetek az Úrba. Utána az apostolok mentek tovább. Létrejött egy kis gyülekezet, de ki fogja ott tovább vinni az apostoli munkát? Ki fogja ezt a Jézust még mélyebben megismertetni? Jöttek a próféták, akik az apostoloktól szinte átvéve a stafétabotot, a Szentlélek által még mélyebben megismertették az emberekkel Krisztusnak a tudományát. Így nevezi ugye például János apostol a Krisztus tudománya. Vagy így is nevezi a Biblia, hogy a hit, amit hisztek, azt a hitet ismertették meg, a keresztjén hitet ismertették meg a keresztjénekkel. Ezért szerepelnek az apostolokhoz kapcsolva rögtön a próféták az újszövetségi levelekben már, ott vannak ilyen felsorolások, hogy milyen kegyelmi ajándékot kapott valaki, annak az apostolok és próféták, vagy háromszor, négyszer az újszövetségben rögtön egymás után következnek, mert ezek a próféták vitték tovább az apostoli szolgálatot. Aki emlékeztek vissza, hogy az apostol, itt olvastuk a 11. részben, hogy amikor jöttek ezek a jeruzsálemi zsidó keresztjének, prédikálták az igét, közelebbről hirdették az Úr Jézust. Na ez volt a prófétai szolgálat. De a próféták mindig ezt tették. Az apostolok munkájára építve, abból kiindulva, ahhoz csatlakozva, azzal harmóniában hirdették tovább Jézust, és ismertették meg a hitben még gyermek hívő néppel, keresztjén néppel. Nagyon fontos szolgálatuk volt. Érezzük, hogy ez egy kulcsfontosságú szolgálat volt. Így tudtak egyre mélyebbre hatolni Jézus megismerésében, a proféták szolgálata által. Ami a hívő emberek számára akkor is, de mind a mai napig is a legfontosabb dolog, hogy belemerüljünk Krisztus ismeretébe. Ma azt látjuk, testvérek, sokszor az egyházakban, hogy a világot kell megismernünk, mondják. A világot kell megismernünk. Persze, ismernünk kell a világot is. Csak közben elfeledkezünk arról, hogy Jézust meg még jobban meg kellene ismernünk. Jézust kéne egyre jobban megismernünk az ígéből, de azt nem tudjuk, mert az ígét már agyon kritizáltuk. Saját magunk alatt levágtuk a fát, és mi magunk nem hiszük, ami itt meg van írva, és nem hiszünk ennek az evangéliumnak az erejében sem. És ezért kezdünk minden egyebet csinál, ismerjük meg a világot. Legyünk olyanok, mint ők, akkor majd bejönnek a templomba. Az ember zsebébe néha kinyílik a bicska. Krisztust kellene jobban megismernünk, és róla beszélni az embereknek, mint az egyetlenről, mint az exkluzívról, mint a globális jelentőségű és dicsőségű szeméről, aki egyszer vissza fog jönni, és megállunk előtte. Próféták. Ezek a próféták, testvérek, így szoktuk őket nevezni, a karizmatikus próféták. A szónak most van egy ilyen rossz értelme, a karizmatikus, vannak ezek a karizmatikus gyülekezete, hitgyülekezete, meg egyebek, nem ilyen értelemben. Most a szónak a bibliai értelme, Isten kegyelmi ajándékával bíró emberek voltak ezek a próféták, akik Antiókiába találkoztak. Ezeket Isten különösképpen is képesítette erre a fajta szolgálatra és funkcióra, amit a gyülekezetbe betöltöttek. Ez egy nem volt mindenki próféta az újszövetségi gyülekezetekben, ez egy különleges dolog volt. Ha valakinek Isten ezt megadta, hogy a Szent Lelke által a Krisztust mélyebben ismerje, és mélyebben ismertesse meg az emberekkel. és az ő akaratát tudja alkalmazni a hétköznapi életükre, az egyéni életükre, és meg a családi életükre, meg a közösségére. Mit akar tőletek Jézus ma, itt? Hát ezek rendkívüli, nagyszerű, csodálatos emberek voltak, akiket Isten azért is adott a gyülekezeteknek, mondja Krisztus igéje, mondja az Efézusi levél, hogy azért adta, hogy építse a gyülekezetet, hogy ezek szolgálatáltal gyarapítsa őket, erősítse őket. Hogy ne ilyen csenevészek legyenek egyénileg sem, meg közösségileg sem, hanem egy erős gyülekezet legyen adott helyen. Építsék egymást. Gyarapítsák egymást. A többieket meg különösképpen. Proféták. Újszövetségi proféták. Ezek találkoztak ott. Ebben a bizonyos Antiókiában. És így hadd térjek át most az utolsó pontunkra, a mai prófétaságra. Proféták a mai korban is. Hát van, aki azt mondja, testvérek, hogy a prófétaság az egyszerűen már véget ért, már nincs. Nincs már ez. Van, akik meg azt mondják, hogy dehogy is nem, van. És jaj, hát... Ma már testvéreim, hát nem református gyülekezetekben, de evangéliumi gyülekezetekben, meg csoportosulásokban ennek nagyon, nagyon magasan van az árfolyama ennek a dolognak. Ugye nem tudom hány ilyen elismert proféta van Európában, ilyen úgynevezett pünkösdista vagy karizmatikus körökben elismert proféták, akik állítólag Istennel nem tudom én milyen kapcsolatban vannak, és ők tudják az embereket ma is tanítani, és már a Bibliát is félreteszik, mert nekik új kijelentéseik vannak, és azokat tolmácsolják az embereknek. És lehet menni, hogyha valaki úgy érzi, hogy érdekli ez a dolog, lehet menni ilyen proféta iskolákba, ahol megtanítják az embereket profétálni. Miközben ennek a kegyelmi ajándékhoz, azt nem tudom, de megtanítják őket profétálni. Mi itt a jó álláspont? Most ezt fogadjuk el, vagy azt, hogy nincs is ilyen? Azt mondom, testvérek, hogy fogadjuk el, hogy van. Fogadjuk el, hogy ma is van prófétaság. De ennek a mai prófétaságnak, mai prófétai szolgálatnak az alapja, vagy a legfontosabb vonása, hogy a Biblia keretei között marad. Ma is... A Biblia keretei között beszél, kiről? Jézusról és az ő művéről. És mutatja be Jézus művét, Jézus személyét, Jézus tanítását, aktualizálva az embereknek a proféta. De mindig marad a Biblia keretei között, és nem megy azon túl. Nem mond más, mint ami a Bibliában van Krisztusról. De azt elmondja. Nem csonkítja meg. Az, aki már megcsonkítja a Bibliának a Jézusról való beszédét, az már egy hamis proféta. Ugye erről is lehetne külön egy istentiszteletet tartani, a hamis profétákról. Na, van ma is hamis profétaság. Jézusról beszélnek, de rosszul. Jézus az ős magyar. Nem is volt zsidó. Mindegy, hogy a Biblia mit mond. Ők jobban tudják. Ő a mi úrunk. Ős magyarok fejedelme, vagy nem is tudom, borzalom. Bibliának semmi jelentősége, ez egy hamis prófétaság. Hamis próféták, akik állnak a teológiai katedrákon, testvérek, sokszor, és beszélik. Ugye ez nem is úgy volt, hogy le van írva. Hát Jézus nem járt a vízen, ez csak az ős gyülekezetnek, a nem tudom milyen hitének a lecsapódása, meg így fejezték ki magukat, meg utólagos reflexió. A mostani reformátusok lapjában is olvashatjátok, hogy minden utólagos reflexió. A Pálnak a Timóteushoz írt levelében az asszonyok feladatáról mondott dolgok, azok egy későbbi kornak a nézeteit tükrözik az asszonyokkal kapcsolatban. Nem Pál apostol kijelentése az, mint az Istentől vett, de hogy is. Magyarul ma már nem is kell rá figyelni, nem Isten igéje. De ezek hamis proféták, testvérek. Lehet, hogy palást van rajta, de rosszul beszél Jézusról. De ott van a teológia nagy alakja, ugye a Bultmann, Rudolf Bultmann, 20-as évek nagy félistene, okította teológus tanárok generációit Németországba. Jézus feltámadásában nem lehet ma a mai embernek hinnie. Az egy legenda, az egy mitosz. Továbbé Jézus az emberek hitében, meg nem. Borzasztó testvérek. Ezek hamis, mindegyik hamis prófét, akármilyen nagy embereknek is tartják őket, meg fölnéznek reájuk. Az igazi próféták megmaradnak az ige keretei között. És a történelmi Jézusról és az ő művéről, az ő személyéről, az ő tanításairól beszélnek. Ami itt van, és ezen nem mennek túl, nem mondanak más, nem tesznek hozzá, nem vesznek el belőle, hanem ezt mondják. Ezt a Jézust dicsőítik meg. És azt hiszem, testvérek, hogy tényleg ma itt a mi gyülekezetünkben, de más gyülekezetekben is, nem erre van a legnagyobb szükség. Való igaz, testvérek, hogy a világban növekszik a, úgy mondjuk, a szekularizmus, a hitetlenség, de ugyanakkor növekszik a kereszténység is, de az a fajta kereszténység növekszik, amelyik a Biblia alapján áll. Most olvastam amerikai statisztikákat, de európai statisztikák is ezt mutatják. Az a fajta kereszténység, amelyik meghamisítja az Isten igéjét, amelyik eleve hazugságnak tartja, ezt nem mondja el az embereknek, de magában nem hiszi az igét, az meg megy így lefele. Halnak ki a templomok, ürülnek ki a templomok. Ott meg, ahol szól az Isten igéje, testvérek, sokszor kis fikarszni gyülekezetekben, amiket a történelmi egyházak sokszor szektáknak, meg nem tudom minek titulálnak, ott meg Jézusról igazán beszélnek, és megszólal a prófécia, és mennek oda az emberek. Miért mennek oda az emberek, kérdezi tőlem egy kollégám. Miért mennek az emberek a nem tudom melyik gyülekezetbe? Hozzánk miért nem jönnek? Hát ezért, mert erre vágynak. És erre van igazából szükségük is. A Jézusról való igazi beszédre, a prófétai beszédre. Mert ma is a Krisztusról való bizonyságtételben manifesztálódik a prófétaságnak a lelke. Nem mondunk újat, mint ami megmondatott. És testvérek, hogyha így nézzük a mi heidelbergi káténkat, az csodálatosan megértette ezt, és hangsúlyozza is. Mit mond? A prófétaság ma miben áll? A Jézusról való bizonyságtételbe. Én is, aki hiszek Jézusban, részesültem Jézus prófétai tisztébe azért, hogy az ő nevéről én is vallást tegyek. Ezt mondja a heidelbergi káté. Így van. Aki Jézusról beszél, testvérek, akár egy szószékről, akár ti otthon a gyülekezet, a ti otthoni gyülekezete családotokba, vagy a munkahelyeiteken a Jézusról beszéltek, akkor már is mit csináltok? Proféták vagytok. Isten minden gyermeke ebben az értelemben, hogy Jézusról bizonyságot tesz proféta, amikor mi rámutatunk a Biblia Jézusára, és hívjuk az embereket a hitére, és megmondjuk, mit akar Jézus, és az mit jelent nekünk ma. Mi hogy éljük azt meg, amit mond, és ti nektek is mit kéne tennetek? Akkor mi Jézusról beszélünk, akkor mi is kis proféták vagyunk. De igazi proféták, ha jól beszélünk, nem hamisok. Isten őrizze, hogy hamis proféták legyünk. Van, aki azonban külön kapt ezt a kegyelmi ajándékot ma is, és úgymond karizmatikus proféta, aki jobban ismeri az ige által Krisztust, aki mélyebb belátással bír a személyébe, az ő terveibe, az ő gondolataiba, az ő akaratába, aki azt még jobban ki tudja fejteni akár hitetleneknek, akár hívő embereknek. Ezek a proféták, testvérek. Ezek az igazi proféták ma is, és ezekre van a mi gyülekezetünkben is, és a mi egyházunkban is, és mindenhol az egész országban és a világon ezekre a profétákra van szükség. Csak hogy ez, testvérek, ez a profétaság nem egy veszélytelen vállalkozás, arra készüljetek fel. Mert hogyha valaki ezt teszi, akkor az kapni fog a fejére. A proféták, akik Jézusra mutattak régen, azóta, mondjuk gondoljatok a reformátorokra, akik végre fölragyogtatták megint Krisztust és az evangéliumot. Őben rejlik a kegyelem. Jöjjetek hozzá, és higgyetek őben, és kövessétek őt, ahogy az ige mondja. És ne azt higgyétek, hogy amikor fölmutatja a katolikus pap az ostját, az ott Jézus. Nem. Itt van, az ígébe kell fölmutatni a Jézust. És hinni kell benne, nem a szánkkal bevenni a hasunkba. Kaptak a fejükre a reformátorok. Ma meg magyarázza Bölcskei Gusztáv, hogy ez miért mondták azt, vagy miért nem mondták azt, amit a heidelbergi káté szerzői mondtak. Mintha az már nem lenne igaz. Elképesztő. És aztán, testvérek, mehetünk tovább az időbe. Itt volt a kommunista éra. Hány embert üldöztek, bántottak. nem politikai állásfoglalása miatt feltétlen, hanem azért, mert Jézusról beszélt. Elmondtam nektek, hogy akár ismertétek, itt járt Viski Ferenc és társai Erdélyből. Mondhatjuk a magyarokat, magyar lelkészeket, magyar embereket, hétköznapi hozzátok, hozzánk hasonló embereket, akik Jézusról beszéltek és kirúgták a munkájukról, börtönbe zárták őket. Édesapámat a saját esperese meg a lelkésztársa jelentették föl legtöbbet, azért mert gyerekheteket meg csendes heteket szerveztek Tápiósz elé. Utóbb mondja meg a rendőrtiszt, aki ezt befutottak a jelentések, és ő dobta ki a papírkosárba az ateista rendőrtiszt. Testvérek, kapunk a fejünkre mi is, ha előállunk itt ezzel a Jézussal, mint történelmi személlyel. De hát ez a prófétaságnak a velejárója. Nem könnyű ezeket elmondani, nem könnyű Jézusra mutatni, és az ő exkluzivitásába, globális jelentőségébe, páratlanságába felmutatni őt az ige keretei között, de ezt kell tennünk. Egy relativisztikus korban élünk, ahol minden igazságot és mindent relativizálnak az emberek, ahol semmi nem lép, senki nem léphet fel a kizárólagos igazsággal, ahol megengedik, hogy a szeretetről papoljunk, de az igazságról nem lehet beszélni, mert az nincs. Mi meg előállunk, és azt mondjuk, hogy csak Jézus, mert ő az igazság, és az ő igéje az igazság. És aki nem hiszi, az el fog veszni. Már elveszett, de még inkább el fog veszni egyszer. Kapni fogunk a fejünkre. De mégis ez a hivatásunk, hogy legyünk bátor proféták. Én is legyek bátor, de ti is legyetek bátrak. És együtt dicsőítsük az emberek elé, ami dicsőséges Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ha ezt tesszük, boldogok leszünk, másokat is boldogítani fogunk, és az Úr meg fog áldani bennünket. Segítsen minket, hogy megtapasztaljuk. Hát Antiókia, próféta találkozó, sok minden eszünkbe juthat erről. De ha most eszünkbe jut majd valami, akkor jussanak eszünkbe ezek az új szövetségi próféták, akik karizmatikus emberek voltak, Isten lelke által megáldott emberek, külön kegyelmi ajándékuk volt, Jézust ismerték, szerették, imádták, hódoltak neki a szívükben, a szemükben, Jézust megismerték egyre mélyebben az ő személyében, az ő művében, az ő tanításaiban. Egy kimeríthetetlen, végére mehetetlen bölcsesség és igazság ez. Egyeztettek egymással, hogy egybehangzóan beszéljenek. És aztán mentek a helyükre, és ott szolgáltak, és vitték a Krisztust. A Krisztusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Engedjük, hogy az Úr minket is ilyen prófétákká tegyen, gyülekezetünkben és ott, ahol lennünk kell. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy a próféta. Hozzád hasonló nincsen ezen a földön. Te vagy az, akiben Isten, az Atya kijelentette magát. Köszönjük néked, hogy a te szavaid is csodálatosak, és végére mehetetlen bölcsességről tanúskodnak. Mi azt hiszük, hogy ismerünk téged, és ismerjük a te szavaidnak jelentését, és igazán fel se fogjuk, hogy még a felszínét se nagyon értjük, és érintjük annak, ami és aki vagy, és amit mondtál. Köszönjük néked, hogy itt vagy előttünk te és a te tanításaid, az igében, a Bibliában. Segíts, hogy az igéhez forduljunk, hogy onnan megismerhessünk téged, és általad Isten akaratát, gondolatait, terveit. Köszönjük néked, hogy a te lelked által segítesz ebben, és köszönjük azt, hogy voltak a régi időben olyan emberek, akik te rólad tanúságot tettek, olyan világosan, egyértelműen, mélyen beszéltek rólad a magad páratlan fenségébe. Úgy kérünk, hogy tégy minket is ilyen emberekké. Add, hogy egyre jobban megismerhessünk téged az igéből, a Bibliából, hogy eloszolhassék szívünkben az igével kapcsolatos sok-sok kételj, amit belénk ültettek. Segíts, hogy teljes gyermeki szívvel bízunk a te igédnek, a Bibliának az igazságában, hogy annak alapján aztán tudjunk megszólalni tekintéllyel és hatalommal a magunk helyén. Könyörülj meg, hogy találtassunk a te bizonyságtevőidnek, ahogy mondta az angyal Jánosnak, hogy vannak emberek, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Hadd legyünk mi is ezek között, az emberek között. Segíts bennünket, hogy lemondjunk minden egyéb manipulációról, minden egyéb segédeszközről, vélt támogató módszerről. Segíts, hogy egyszerűen és világosan tudjunk rólad beszélni az embereknek, családunkba, gyerekeinknek, munkatársainknak, gyülekezeti tagoknak, idegeneknek, akikkel találkozunk. Segíts, hogy megtaláljuk az alkalmat, hogy mikor lehetünk a te prófétáid, akik rád mutatunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy egyikünk se váljék hamis prófétává. Segíts megvizsgálni magunkat. Segíts alaposan a te ígéd tükrében nézni, hogy megláthassuk, hogy nem elettünk akaratlanul is, vagy öntudatlanul is hamis bizonyságtevőid. Könyörülj, hogy ha ebbe találtatnánk, kiussunk ebből. Lehessünk a te igaz prófétáiddá. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk, hogy áld meg a szívünkbe mindezeket. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk a betegeinket. Látod azokat, akik kórházban vannak, vagy már otthon vannak, de nehézségekkel sínlődnek. Kérünk, hogy áld meg, vigasztald meg őket a te közelségeddel. Kérünk téged azokért, akiknek öröme van, áld meg az ő szívüket, életüket, családjukat. Kérünk téged azért, hogy hordozzad egész gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat ebben az évben is. Áld meg azokat, akik messzi földön hirdetik az evangéliumot, és igazán rád mutatnak sok szenvedés, sok nehézség között. Áld meg őket, és légy közel hozzájuk is, Urunk. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk népünket, népünk vezetőségét. Add, hogy népünknek körében, mint a kürt, mint a trombita szólalhasson meg az igaz Krisztusról való tanúságtétel. És add, hogy egyre több tagja mi népünknek hozzád találjon. Élünkön a népünk vezetőivel. Kérünk téged arra, hogy hordozzál minket, Urunk, és a te kegyelmeddel, szereteteddel és igazságoddal vedd körül a lelkünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, testvéreim, hogy dr. Olá András temetése szeptember 16-án 11 órakor lesz a belvárosi temetőben. Aki szeretne eljönni, az készüljön erre az alkalomra. A gyülekezetünk korábbi presbiteréről van szó. Tehát szeptember 16-án 11 órakor lesz a temetése. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Hétfő nyugdíjas délutánt tartunk, szeretettel várjuk a nyugdíjas testvéreket. Ifjúsági óránkat hétfőn megtartjuk, kedden a bibliaórát. Pénteken lesz a kisifi, a szokott időben, és az énekkar is. Közben pedig a hittanórák folynak a maguk rendjén. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a hétközi alkalmainkra is. Hirdetem a családi napunkat, ez fontos dolog nagyon, mert az ebédet szeretnénk megrendelni. És azért, hogy pontosan tudjuk nagyjából, hogy hány ebédet rendeljünk, kellene jelentkezni, hogy én szeretnék jönni ennyi fővel. Két teszünk egy papírt, hogy oda föl lehessen iratkozni, hogy én jövök ennyi emberrel. Kicsit biztos megint többet fogunk rendelni, de mégis nagyjából szeretnénk belőni, hogy ne az legyen, hogy rendelünk 150-et, aztán vagyunk 30-an, mert az úgy nem jó. Tehát kérem, hogy szóljanak a testvérek, vagy illetve pontosabban iratkozzanak föl, hogy körülbelül hány emberrel jönnének. Tehát ez szeptember 29-én lesz. Ez egy vasárnapi nap. Ezen a vasárnapon jön közénk egy orvosházaspár, nőgyógyász házaspár. Dr. Tolnai Lajos és felesége Márti. Keresztjén hívő református házaspár. Nála született utóbbi három lányunk, egyébként Kincső és aztán a többiek, és még mások is a gyülekezetből ismerik őt. Budapesten laknak, és a fasori gyülekezetnek, református gyülekezetnek a tagjai. Őket hívtuk, hogy legyenek bizonyságtevők. Délelőtt lesz egy istentiszteletünk, és utána lesz egy előadás a bűn a házaspár életében. Ez lesz az egyik téma. Délután a feleség fog beszélni a kegyelem a házaspár életében. A kegyelem házaspár életében. Lesz egy színdarab, amit a fiataljaink adnak elő, amit már máshol előadtak. Ez a kegyelem ötös, amit hát ők maguk írtak, ezt adnák elő. És hát lesz éneklés, és a gyerekeknek közben ugyancsak lesz foglalkozás, tehát a kis Sámuelről lesz szó a gyerekórán, a gyerekalkalmakon. Játszunk, és hát együtt lehetünk egész nap tulajdonképpen. Tehát készüljünk erre, és mondom, ha valaki szeretne itt ebédelni, akkor mindenképpen jelezze, előbb vagy utóbb, nem kell még most mindjárt, de előbb vagy utóbb jelezze, hogy én is szeretnék jönni, mert akkor úgy rendeljük meg az ebédet. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket lapozzuk fel, a 369-es dicséretünket, 369, és ennek énekeljük el a kijelölt verseit, az elsőt, a hatodikat, bocsánat, mit írtam föl? Elsőt, hatodikat, nyolcadikat és a kilencediket. Így. Tehát az 369 első versét, Jövel Szentlélek Úristen lelkünknek vigassága. Ennek első, hatodik, valamint nyolcadik és kilencedik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!